csökkent a GDP, most a tavalyi húzóágazat, a mezőgazdaság is stagnált az első negyed évben. Hosszabb ügyfélfogadás az adóhatóságnál, a bevallásban segítik az adózókat a május 21-i határidőig. És már is a paktumról egyeztetnek, alig hogy letette elnöki esküjét, már Berlinbe repül az új francia elnök. Jó napot kívánok! Akár július közepéig is ülésezhet az országgyűlés a miniszterelnök szerint, hogy a bizonytalan európai gazdasági helyzetből adódó váratlan eseményekre a lehető leghamarabb reagálni lehessen. Orbán Viktor a Fidesz frakció ülése után azt mondta, a baleseti adóból, a tranzakciós illetékből és a telefonadóból keletkező esetleges többletbevételeket a munkát terhelő adók járulékok csökkentésére kell fordítani. Közben a három nagy telefontársaság a távközlési adó visszavonását kéri. Az előző év azonos időszakához viszonyítva 0,7%-kal csökkent az első negyed évben a magyar gazdaság teljesítménye. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az első három hónapban a nemzetgazdaság ágazatainak mintegy fele, így a tavaly húzó ágazatnak bizonyult mezőgazdaság is stagnált. Az építőipar jelentősen visszaesett, az infokommunikáció nemzetgazdasági teljesítménye viszont nőtt. Elemzők a ma közölt adatok alapján egész évre stagnálást vagy enyhe visszaesést jósolnak. Közben egyre mélyebb recesszióba süllyed a cseh gazdaság. Náluk az idei első negyed évben 1%-kal csökkent a bruttó hazai termék. Meghosszabbítja az ügyfélfogadást az adóhivatal az adóbevallások miatt. A személyi jövedelemadó beadásának határideje május 21-e hétfő éjfél. A Nemzeti Adó és Vámhivatal budapesti igazgatóságain a központi ügyfélszolgálatok csütörtökön és pénteken reggel 8-tól este 6-ig lesznek nyitva. A megyei adóigazgatóságokon ma, csütörtökön és pénteken szintén 8-tól 6-ig kérhetnek segítséget az adózók a bevallás kitöltéséhez. Ezen kívül van egy kék szám is, a 0640 42 42 42, amin mától péntekig és május 21-én is fogadják az ügyfelek hívásait. Rendkívüli, meghosszabbított ügyfélfogadási időben áll az ügyfelek rendelkezésére a Magyar Posta is. Letette az esküt a parlamentben az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán az elmúlt két évben a közigazgatási minisztérium társadalmi felzárkózásért felelős államtitkáraként dolgozott. Most a Nemzeti Erőforrás Minisztérium éléről két hete lemondott Réthei Miklóst váltja az általa átnevezett intézmény élén. Áder János brüsszeli helyére pedig Bánki Erik megy. A Fidesz-KDNP frakcióülésén a miniszterelnök hivatalosan is bejelentette, hogy az Országgyűlés Sport és Turizmus Bizottságának fideszes elnöke kaphatja a köztársasági elnök megüresedett európai parlamenti helyét. Bánki Erik 1998 óta országgyűlési képviselő, minden alkalommal pártja Baranya megyei területi listájáról került a parlamentbe, 2005 óta a párt regionális politikai igazgatója. Valóban hamis miniszteri aláírásokkal ellátott dokumentumokat találtak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban, erősítették meg a tárcánál a híradó értesülését. A minisztérium közleményéből kiderül, hogy az év elején egy rutinszerű felülvizsgálaton bukkantak a hamisított aláírásokra. A híradóban vasárnap számoltunk be az esetről. A tárca feljelentése alapján a Nemzeti Nyomozóiroda közokirat hamisítás gyanúja miatt nyomoz. A 80-as években még az volt a kérdés, lesz-e demokrácia Magyarországon, most pedig a magyarok is részt vesznek a béke fenntartásában Afganisztánban. Ezt is mondta az amerikai kongresszus képviselőházának demokrata párti frakcióvezetője a budapesti Terrorháza Múzeumban. Nancy Pelosi szerint bár korábban az Egyesült Államokban aggodalommal figyelték a sajtó és az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos szabályozást, biztatónak nevezte azokat a válaszokat, amelyeket a kérdéseikre kaptak. Schmidt Mária, a múzeum főigazgatója úgy fogalmazott, Nancy Pelosi olyan politikus, aki mindig odaállt a szabadságukért küzdők mellé, mindig kiállt az emberi jogokért. Görögországban ma tovább folytatódnak a tárgyalások egy új kormány felállításáról. A görög államfő tegnap este szakértői kormány összeállítását javasolta, miután a parlamenti pártok alkúja kudarcot vallott. Ha csütörtökig, az új parlament első üléséig nem alakul meg az új kabinet, akkor ismét választásokat kell kiírni, amelyek várható kimenetele Görögország eurózónabeli tagságát sodorhatja veszélybe. Az előzetes felmérések szerint ugyanis egy újabb voksolás az Unió és az IMF által elvárt megszorításokat ellenző pártok megerősödését hozná. Athén sorsa Berlinben dőlhet el, ahol a frissen beiktatott francia elnök a hitelfeltételek enyhítésére próbálja rábírni Angela Merkelt. Alig, hogy letette ugyanis az elnöki esküjét, néhány óra belül már is első államfői találkozóján vesz részt François Hollande Berlinben. Az, hogy kikből áll össze az új francia kormány és ki lesz az új kormányfő, egyelőre nem tudni, Hollande csak annyit árult el, hogy a miniszterelnök mindenképpen szocialista politikus lesz.
François Hollande délelőtt érkezett az Élysée palotához, ahol a leköszönő elnök Nicolas Sarkozy fogadta. A beiktatási ceremónia után Franciaország új elnöke koszorút helyezett el az ismeretlen katona sírjánál a diadalív alatt. Ezután a Tuléria kertje, majd a Curie intézet volt a következő helyszín, végül pedig Párizs polgármesterével találkozott. Franciaországnak 17 éve, François Mitterrand óta nem volt szocialista államfője. A folyamat arról, amely egész Európát uralja, Franciaország sem kivétel. A megszorítások helyett az emberek a növekedés lehetőségét keresik. A kiút ígérete a hitelspirálból most mindenki álma. Ezért is nyerhetett Hollande, mondta egy politikai elemző. François Hollande, aki kampányában végig azt hangsúlyozta, hogy a növekedés beindítására kell összpontosítani, emelni a minimálbért és csökkenteni a nyugdíjkorhatárt, és 60 ezer új tanári állást ígér. Adót vet neki a nagyvállalatokra és azokra, akik évente több mint 1 millió eurót keresnek. Azt is mondta, hogy újra tárgyalná az uniós pénzügyi paktumot. Az új elnök hamarosan repülőgépre ül, hogy Berlinben részt vegyen élete első államfői találkozóján. Angela Merkel német kancellár még győzelme estéjén telefonált Hollandnak, és azt mondta, tárt karokkal várja az új elnököt Berlinben, mert a német-francia együttműködés kulcsfontosságú Európa számára, de ahogy fogalmazott, a paktum nem alkutárgya.
Munkahelygyilkos vámpírnak titulálja Mitt Romney korábbi cégét Barack Obamáék új kampányfilmje. Az eredetileg több mint 6 perc hosszú filmmel azokat a republikánus választókat próbálják megingatni, akik szerint leendő elnökjelöltjük a magánszektorban szerzett tapasztalatainak köszönhetően többet tehet az amerikai gazdaság talpraállításáért, mint a jelenlegi elnök. A kampányfilmben azt állítják, hogy az a cég, amelynek Romney társalapítója volt, tönkretette azt az acélipari vállalatot, amit korábban felvásárolt.
Részlet az Obama kampánystáb reklámfilmjéből. Az összeállításban olyan interjúk hallhatók, melyek azt állítják, hogy a Bain Capital, melynek Romney társalapítója volt, Kansas Cityben tönkretette az általa 1993-ban felvásárolt GST acélipari vállalatot. Olyanok voltak, mint a vámpírok, kiszívták belőlünk az életet, mondja az egyik riportarany, az egyik volt acélipari munkás. Annyi pénzt szipolyoztak ki belőlünk, amennyit csak tudtak, és nem érdekelte őket, hogy családok életét teszik tönkre, állítja egy másik korábbi alkalmazott. A filmben megszólal az a férfi is, aki annak idején a gyármunkásai nevében tárgyalt a Romney-féle céggel. Amit a Bain Capital tett, az nem kapitalizmus volt, hanem egyszerűen rossz gazdálkodás, mondja David Foster. A nem éppen olcsó kampányvideóval a jelenlegi elnök nem kis csapást mérhet Mitt Romneyra, aki épp a magánszektorban szerzett tapasztalataival érvel amellett, hogy Barack Obamánál sokkal alkalmasabb a gazdaság talpraállítására. Nagyszülőkkel beszélgettem, akik egyre ritkábban látják az unokájukat, mert a gyerekeik nem tudják teletankolni az autójukat. És ez is Obama elnökségének köszönhető. A legfőbb ideje, hogy felálljon a székéből, mondta nemrég a pennsylvániai Pittsburghben. A republikánusok floridai elnökjelölő konvenciójáig már csak 3 hónap, a novemberi elnökválasztásig pedig fél év van hátra.
Elkezdődött a háborús bűncselekmények miatt elítélt Ante Gotovina volt horvát tábornok fellebbviteli tárgyalása a hágai nemzetközi törvényszéken. Ante Gotovinát a hazájában sokan nemzeti hősnek tekintik a délszláv háborúban játszott szerepe miatt. A hágai törvényszék azonban tavaly 24 év börtönre ítélte a most 56 éves férfit. A döntés szerint ugyanis az 1995-ös vihar hadművelet idején háborús és emberiesség elleni bűnöket követett el a horvátországi szerbek ellen, akik közül 200 ezeren kénytelenek voltak elmenekülni az otthonaikból. Az ítélkezési gyakorlat felülvizsgálatát kéri a kúria elnökétől a Kozma-gyilkosság ítélete miatt Navracsics Tibor. A közigazgatási és igazságügyi miniszter például arra kíváncsi, hogy a döntés megfelele a társadalom elvárásainak. A román kézilabdázót 2009. februárjában ölték meg Veszprémben. A gyilkosság vádlottjait először életfogytig tartó börtönre ítélték, de ezt másodfokon jelentősen enyhítették. Jogerősen felmentették a hamis tanúzás vádja alól azt a családot, amelynek tagjai az ügyészség szerint alibit igazoltak az akkor még a móri gyilkosságokkal vádolt Kaiser Edének. A család így szinte napra pontosan 10 évvel a 8 halálos áldozatot követelő móri bankrablás után tisztázta magát. A most 26 éves lány akkor Kaiser Ede barátnője volt, és azt vallotta, hogy a bankrablás napját együtt töltötték. Az ellene és a szülei ellen emelt vádat azonban azután sem ejtették, hogy közben kiderült, nem is Kaiser volt a móri mészáros. Véres kutyaviadal szervezőit fogták el Ózdon a terrorelhárítók. A harci kutyákra 1000 euróért, majdnem 300 ezer forintért lehetett fogadni. A terrorelhárítók épp egy viadal közben lepték meg a csoportot. Összesen 13 embert állítottak elő, és 8 harci kutyát foglaltak le. Az állatviadalok szervezői akár több éves börtönbüntetést is kaphatnak. Már 4 éve albérletben él az a salgótarjáni asszony, akinek elárverezték 3 szobás lakását és a hozzátartozó garást is férje tartozása miatt. A végrehajtás úgy tűnik jogtalan volt, a kár rendezésére ugyanis csak a lakás fele szolgálhatott volna. A nő úgy érzi, hogy tönkrement az élete, már 2 éve harcol az igazáért, 10 millió forintos kártérítést követel.
Ebben a házban, a második emeleten lakott Holzer Rudolfné egy 3 szobás lakásban, egészen 2008. júniusáig, akkor került az utcára, és azóta is albérletben él. Férje a haláláig a társasház közös képviselője volt, ám egy ellenőrzés 2,5 milliós hiányt tárt fel. Ezt az összeget a férfi örököseitől követelték, végül az özvegy és a gyermekek lakását és garázsát is elárverezték.
A végrehajtási lapot eleve rosszul állították ki, ez a végrehajtási lap azonban átfutott a bíróságon, és eljutott egészen a végrehajtóig. A végrehajtó pedig nem a fél ingatlant árverezte el, mint ahogyan azt lehetett volna, hanem a teljes ingatlant árverezte teljesen jogtalanul.
A tévedést a Salgótarjáni Városi Bíróság pár hónappal később elismerte, és meg is semmisítették az árverést, de addigra a lakást eladták. Holzer Rudolfné most kártérítést követel.
Szeretném kérni az én tulajdonrészemet, ami a háznak a fele, aztán a lányok részén a haszonélvezeti jogértéke, ami majdnem annyi, mint a lányok felének a fele. Aztán szeretném kérni az ingóságai mértékét.
Az özvegy a balassagyarmati törvényszék mellett a végrehajtót is beperelte, 10 millió forintot követel. Kerestük a végrehajtót és a bíróság illetékesét is, de egyikük sem akart nyilatkozni.
Őrzik, de nem takarítják a gyalogos aluljárók egy részét a most felújított Budapest-Székesfehérvár vasútvonalon. A beruházó ugyanis több helyen még nem tudott megállapodni az aluljárók üzemeltetéséről a MÁV-val és az önkormányzatokkal. A vadonatúj aluljárókban így egyre nagyobb a kosz, a még át sem adott lifteket pedig már is megrongálták.
Még be sem fejeződött a műszaki átadás a most felújított Agárdi vasútállomáson. Az aluljárók kövezete már is úgy néz ki, mint az átépítés előtt volt. Az utasok azt mondják, szinte beleragadnak a mocsokba.
Bizony egy ilyen aluljáron itt keresztül jönni, hát okádék, hogy úgy mondjam magyarosan.
Az új aluljáró a műszaki átadás befejezéséig munkaterületnek számít. A létesítményre az átadásig biztonsági őrök vigyáznak. Ők viszont nem takarítanak. Tóth István polgármester szerint, ha a MÁV átvette az állomást, takarító is lesz.
A MÁV vállalta, hogy rövid időn belül rendezi a sorokat, és minden aluljárót a közönség, utazó közönség elvárásai szerint takarítani fog.
A MÁV szerint, ahol sikerül megállapodni az önkormányzatokkal az aluljárók üzemeltetéséről, azokon a helyeken az állagmegóvásra is figyelmet fordítanak.
Amint egyértelművé válik, hogy melyek azok a területek, amelyeket mi kezelünk, akkor megkötjük a megfelelő szerződéseket, és elindulhat ezeknek a tisztántartása, takarítása.
A Budapest-Székesfehérvár vasútvonal felújításáért felelős Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT vasútbiztonsági és vagyonvédelmi rendszer kiépítésével védeni az állomásokat és az aluljárókat.
Annyit tudunk tenni, hogy egy kamerarendszer telepítésével kibővítjük ezeknek az aluljáróknak a védettségét.
A Budapest-Székesfehérvár vasútvonal felújítása 2009-ben kezdődött. A 80%-os uniós támogatással 181 milliárd forintból megvalósuló beruházás várhatóan az év végére készül el.
Szükségállapotszerű helyzet alakult ki a 3-as metrónál Tarlós István szerint. A főpolgármester azt mondta, ez az előző városvezetés hagyatéka, a metró felújítását ugyanis évekkel ezelőtt el kellett volna kezdeni. Idén a legkritikusabb részeken 600 méteres szakaszon cserélik ki a síneket, de a teljes felújításra 2014 előtt nincs esély. A főpolgármester azonban arra nem számít, hogy műszaki állapota miatt le kellene állítani a metrót.
Áll a víz a sínek között a 3-as metró Arany János utcai megállójánál. Ez tönkreteszi a pálya vasbeton szerkezetét, a vágányok pedig rozsdásodhatnak. A mennyezet borítása alól is csöpög a víz, de ami a legnagyobb baj, több helyen nagyon kopottak a sínek a vonalon. Ezek cseréje még ebben a hónapban megkezdődik 500 millió forintból.
Az idén 600 méter hosszon végezzük el a metró legkritikusabb szakaszain a vágányok cseréjét, amellyel a sebességkorlátozások egy része megszüntethető.
A metró közlekedési dolgozók szakszervezetének elnöke szerint ez a felújítás csak arra lesz elég, hogy a forgalmat fenn lehessen tartani a vonalon.
Ez ilyen tűzoltó munkaszerű feladat lesz, hogy a legkritikusabb szakaszoknál elvégzik ezt a javítást, és hogyha ez megtörténik, akkor lehet benne bízni, hogy bírja a pályának a többi szakasza is.
Elindítottuk azokat a pajzsokat, amelyek a Deák térről a Kálvin tér irányába haladnak.
A 3-as metróvonal építése 1970-ben kezdődött, az első szakaszát pedig 1976-ban adták át. A főpolgármester szerint az előző városvezetés az elmúlt 20 évben semmit nem költött rá, így mostanra szükségállapotszerű helyzet alakult ki. A vonal teljes felújítása a 100 milliárd forintot is meghaladhatja. Erre csak a következő 2014 és 2020 közötti Európai Uniós költségvetésből van esélytámogatást szerezni. A Budapesti Közlekedési Központ már elkezdte a pályázat előkészítését. A főpolgármester által a hétvégén elrendelt teljes pályavizsgálat néhány hét múlva fejeződhet be a 3-as vonalon. Tarlós István olyan hibára nem számít, amely miatt a vonal egy szakaszán le kellene állítani a forgalmat.
Jönnek a sporthírek Bobák Róberttől, aztán az időjárás jelentés. Híradó 7:30-kor lesz legközelebb. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, további szép napot, viszontlátásra!
Menjünk, akkor átlátjuk. Kivel szeretnél játszani? Kijelölhetem én is, de ez a te dolog. Valóban megtörtént szemben a világ végével, ami még csak közeledik.
Fenékpecsenye.
Nézd, egy jó fenék beillik bárhova. Tehát én azt kis helyezkedés kérdése, én belátom, de ezt a feneket oda nem tudtuk betréselni ezt.
Nagy teljesítmény volt.
Hogy a hámból kiszedte a rámot?
Igen.
Pottyanástan. És...
Maradj talpon! Ma az M1 műsorán. Egy angol vidéki kisvárosban...
Esküszöm, nem tettem semmi rosszat.
Mindenki a zselés fantomot kutatja.
Láttam a pasast.
Az egy nő!
Ám egy idegen érkezése...
Miért van itt?
Még jobban felborzolja a kedélyeket.
Az idegenünk!
Rendben, elmondom, miért vagyok itt!
Szóval ketten vannak.
Mint a sikolyban.
Ami a zselékben van, az okoz minden baj. Ezért kell rájönnünk ki az, mielőtt még valami szörnyűség történik.
Milyen ízű zseléje van?
Doc Martin. Ma 20 óra 40 perckor az M1-en.
Járt a vastapsa lányoknak, jó napot kívánok! Ünneplő tömeg várta a keggyőztes Ferencvárost Budapesten.
Ismét a világ tetején érezhették magukat az FTC női kézilabda csapatának játékosai. A szurkolók mindent elsöprő szeretete, az óriási tombolás elhitette a lányokkal, hogy a tavalyi keg diadal után idén újra maradandót alkottak. A többszörös BL és keg győztes Vibort legyőzése nem csak a játékosoknak és a szurkolóknak, hanem a sportvezetőknek is nagyon sokat jelent.
Én azt gondolom, hogy megvédeni sokkal nehezebb volt, nagyon nehéz meccseken vannak túl a lányok, de a tavalyi rutin, amit szereztek, az hozzásegítette őket az idei győzelemhez is.
Én az életemet is a sportra raktam fel, nekem nagyon sokat jelent ezek a kupák, és örülök neki, hogy meg tudjuk azt szerezni.
Ezt nem egy-két ember nyerte meg, hanem az egész csapat, a stábtól kezdve a játékosokig, úgyhogy én ezért örülök ennek nagyon-nagyon.
Szerdán este újra fontos mérkőzés vár a Keck győztes csapatra, a tét a magyar bajnoki cím megszerzése a Győr ellen.
A háromszoros olimpiai bajnok Kis Gergely és a horvátok világbajnoka Mihó Boskovics is távozik a bajnok vasas vízilabda csapatától, Hárai Balázs viszont érkezik az angyalföldiekhez, a Honvéd pedig elköszön Gornagy Miklóstól. A női bajnoki döntő első mérkőzésén az Eger a BVSC-t fogadta.
Az első negyed 3-3-as döntetlennel ért véget a fehér sapkás bajnoki finalista újonc Eger és a BVSC között. A második 8 perc majdnem gól nélkülire sikeredett, ezt egyetlen egri találat törte meg, így a nagy szünetben 4-3-ra vezettek a hazaiak. Ezután hamar két gól volt már az Eger előnye, és jó védekezésének köszönhetően a Petrovics Mátyás vezette fővárosi csapat, hiába próbálkozott, az egriek teljesen átvették a meccs irányítását, amelynek eredményeként 9-5-re nyerték az egyik fél 3 győzelemig tartó párharc első mérkőzését.
A törekvés ese az egyetlen vívó egyesület, amely olimpiai és paralimpiai kvótával is rendelkezik. Ebben a klubban készül az egyetlen Londonban pástra lépő tőröző Mohamed Aida is.
A legkisebbek tartottak vívó bemutatót a Gundel étteremben, miközben olimpiai bajnokok sora méltatta a 12 éve az egyik legeredményesebb vívó műhelyként működő törekvés eset. A paralimpiára készülő Szekeres Pál, Ozsvát Rihárd és Mató Gyula mellett itt készül 5. olimpiájára Mohamed Aida, aki egyedüli tőrözőként szerzett kvalifikációt a londoni olimpiára.
A legutolsó verseny után, amikor ugye lezárult a kvalifikációs időszak, hát utána még hetekig az álmomban előjött, hogy én a csapatért küzdök. Az szomorú, hogy egy csapat sem lehetett kint, de úgy gondolom, hogy mind a négyünkben benne van az éremesély, és viszont ezt szem előtt kell tartani.
Vasárnap a Manchester City ünnepelhetett, jobb gólkülönbségének köszönhetően a városi rivális Unitedet megelőzve megnyerte az angol labdarúgó bajnokságot. Hétfőn több ezren lepték el a manchesteri városháza előtti teret, ahol Roberto Mancini menedzser győztes csapata önfeledten ünnepelte a klub történetének 3. bajnoki diadalát. Az 1968 után ismét a csúcsra jutó City labdarúgói ezután nyitott tetejű buszon vonultak végig a város utcáin, amely ezekben a napokban kék-fehérbe öltözött, a United vörös mezét, zászlaját szinte sehol sem látni Manchesterben. A legtöbb európai bajnoksággal ellentétben Belgiumban rájátszásban döntik el, melyik csapat indulhat a nemzetközi kupákban. Az Európa Ligás szereplésért óriási csatát vívnak.
A zöldmezes Cercle Bruges az idegenben 1-0-ra megnyert első összecsapás után jó helyzetből várhatta a Mons elleni visszavágót a belga bajnokság rájátszásában. Az Európa Ligáért küzdő csapatok találkozóját a vendégek kezdték jobban. A 20. percben a gambiai Mustafa Zsarzsu góljával megszerezte a vezetést a Monsnak. A Bruges csupán a második játékrész elején tért magához. Az 55. percben Lucas van Eno egyenlített. Innentől kezdve nem volt kérdés, melyik csapat álmodozhat tovább a nemzetközi kupa szereplésről. A hajrában Mertens és Gombani magabiztossá tették a Cercle előnyét, a vendégek pedig De Belder találatával végül 3-2-re módosították az eredményt. A Bruges 4-2-es összesítéssel tovább jutott, az Európa Ligás szereplésért a Gent együttesével játszik oda-visszavágós párharcot.
Sporthírekkel legközelebb az esti híradó után várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
Jó napot kívánok, kedves nézők! Egyelőre marad a hűvös időjárás a Kárpát-medence nagyobb részén, azonban meglehetősen érdekes a kép, ugyanis a középső, illetve a déli területeken több helyen borult az ég, és még mindig előfordul kisebb csapadék. A délutáni órákban is ez lesz a tendencia, legalábbis Magyarországon és a Kárpát-medencében egyaránt, ugyanis még mindig felettünk van az a melegfronti felhőzet, amelyik az előrejelzési térképeinken is látszik. A melegfront azonban lassanként egy picikét távolabb került térségünkből, ráadásul észak-kelet kelet felől egy újabb nedves levegő adag érkezik, főként a medence kelet területei fölé, és az izobár vonalak sűrűségéből láthatják, hogy holnap bizony egyre több helyen feltámad az északira, északnyugatira forduló szél, ez jellemző lesz majd a Dunántúra. Ma a délutáni órákban, tehát a nyugati területeken vékonyodik, szakadozik a felhőzet. Átmenetileg az ország északkeleti részein is erre lehet számítani, itt lesz a magasabb hőmérséklet. Ugyanakkor a középső területeken több helyen még mindig lesz kisebb eső, és általában borult marad az ég. Itt mindössze 12-14 fok között alakul a maximum hőmérséklet, ugyanakkor az észak-keleti határ mentén akár 20 foknál magasabbra emelkedhet a hőmérséklet. Az éjszakai órákban viszont nyugat felől átmenetileg és határozottan csökkenni fog a felhőzet, ez körülbelül a Duna vonaláig juthat majd el. Emiatt ebben a térségben hidegebb lesz az éjszaka, például a völgyekben, Zalában, Vasban, akár gyenge talajmenti fagy is előfordulhat, ugyanakkor a borongósabb részeken 8-10 foknál nem lesz hidegebb. Holnap napközben a Dunántúl nagy részén viszont föltámad az északnyugatira forduló szél, helyenként bizony viharos széllökések is előfordulhatnak, felhőátvonulások lesznek, egy-két helyen előfordulhat záporeső. A mainál főként a Dunántúl keleti részein mérhetnek magasabb hőmérsékletet, ott helyenként 18-19 fok is lehet, például Budapest környékén is. Ugyanakkor észak-keleti területeinken vastag felhőzet lesz jelen. Elsősorban a Miskolc-Debrecen vonal mentén lehet több milliméternyi csapadékra számítani holnap a nappali órákban, és ott várható a legalacsonyabb hőmérséklet, miközben a Duna-Tisza közén 3-5 fokkal melegebb lesz a maihoz képest. Holnaptól kezdve azonban lassanként javul az időjárás, bár csütörtökön, még főként a keleti észak-keleti területeken több helyen várható csapadék. Péntektől azonban csökken a csapadék kialakulásának valószínűsége, és egyre melegebb lesznek a nappalok, viszont ami nagyon fontos, pénteken és szombaton hajnalban helyenként talajmenti fagy is előfordulhat. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, kedves nézők! Viszontlátásra!
Munka határok nélkül. Utolsó szalmaszál, vagy valódi lehetőség a külföldi munkavállalás. Vízitúra. Lehet gyógy, nyílt vagy sima. Fókuszban strandjaink vízminősége. Panzió az utánfutón. Rendhagyó kirándulások lakókocsival és sátorral. Milyen egy jó kemping, és mivel utaznak a karavánturisták? MM. A megoldások magazinja. Ma délután az M1-en.
Konfliktusokon.
Isten az atyám, meg fogom őt ölni.
Csalódásokon.
Nem érted, nincs több lehetőségem.
Hazugságokon.
Minden rendben lesz.
És megbocsátásokon át vezet az út.
Talán mindannyian hibásak vagyunk ebben.
Én nem vagyok boldog,
de az leszel.
A megbékéléshez.
Sok mindenből kimaradtam, de ezután mindent együtt csinálunk.
A hely, ahol minden megtörténhet.
Megváltoztattad az életemet.
Te pedig az enyémet.
Everwood. Minden hétköznap délután az M1-en. Thank you.